Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európának többet kellene tennie a békéért az európai emberek véleménye szerint. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kifejtette, mindenfajta felmérést lehet olvasni, miután Európa úgy döntött, hogy bevonódik Ukrajna oldalán a háborúba. A háborúról való beszéd és felmérés is a háború részei, tehát manipuláltak, vagy legalábbis nehezen tud hinni nekik, mutatott rá. A miniszterelnök felidézte berlini, római és párizsi látogatását, amelyek a Magyar Uniós elnökség előkészítését célozták, majd a kijevi útját, amelyeken nem csak politikusokkal, döntéshozókkal beszélt, hanem az átlagemberekkel is. Kifejtette, hogy két dolgot lát. Egyrészt van egy morális nyomás, az emberek úgy érzik, Európa a békéről szólt eddig. Ezért Európának, ha a szomszédságában kitör egy háború, aminek meg sem kellett volna történnie, akkor többet kellene tennie, hogy a háborús feszültség enyhüljön. A másik, amit tapasztalt, hogy az emberek aggódnak a háború európai gazdaságra gyakorolt hatása miatt, közölte a kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök részt vesz a türk államok szervezetének csúcs találkozóján július 5-én és 6-án Azerbajdzsánban, közölte a távirati irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A mostani csúcs találkozó témája a fenntartható jövő építése a közlekedésen, a konnektivitáson és a klímapolitikán keresztül. A tárgyalások célja, hogy a részes államok a fenti területeken előmozdítsák együttműködésüket. A csúcs találkozó további napirendi pontja a TASZ kapcsolata az Európai Unióval és más nemzetközi szervezetekkel. Orbán Viktor kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd a türk partnerállamok vezetőivel, közölte a sajtófőnök. Tűrhetetlennek tartja, ahogyan a légitársaságok az utasokat kezelik a nyári időszakban. Ezért újabb fogyasztóvédelmi vizsgálatokat indított Tuzson Bence igazságügyi miniszter, közölte az igazságügyi minisztérium a távirati irodával. Azt írták, Tuzson Bence újabb 8 vizsgálatot rendelt el az elmúlt napokban tapasztalt szélsőséges járatkésések és járattörlések miatt. Így összesen már 11 vizsgálat van folyamatban. Tűrhetetlen az a gyakorlat, amit a légitársaságok alkalmaznak. A magyar erdők haszna a magyar embereké, hangoztatta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára Egerben az Országos Erdészeti Egyesület 154. vándorgyűlésének nyitónapján. Zambó Péter kiemelte, az ágazat szakemberei felelősek az ország területének több mint 25%-át kitevő erdei fa és cserjefajokkal borított terület kezeléséért. Ez a 2,3 millió hektárnyi terület az ország nemzetstratégiai jelentőségű zöld vagyona. Az erdők szerepe és jelentősége napjainkban egyre erősödik. Az erdei ökoszisztéma több 100 milliárd forint értékű szolgáltatást nyújt a társadalomnak, húzta alá az államtitkár. Hozzátette, ugyanakkor az erdők jelentik az ország legfontosabb klímavédelmi és szénmegkötő biológiai infrastruktúráját, továbbá biztosítják a települések por, zaj és árvíz elleni védelmét, a tiszta ivóvizet és megelőzik a termőföldek pusztulását, a talajeróziót. A magyar erdők emellett évente 40-50 millió látogató számára nyújtanak 39 milliárd forint értékűre becsült rekreációs lehetőséget. 70 millió forint gyorssegéllyel támogatja a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Szentendrei Skanzent a június 26-án elszenvedett viharkárok enyhítésére, mondta a tárca vezetője, miután a helyszínen megtekintette a veszteségeket. Hankó Balázs közölte, a vihar az állandó kiállítás területén a felső Tisza vidék, a Dél-Dunántúl és a 2022-ben átadott Erdély tájegységben okozott nagyobb pusztításokat. Hozzátette, hogy családok, gyerekek, iskolai osztályok látogatnak el a skanzenbe a Kárpát-medencéből és távolabbi országokból is, ezért az intézmény kérésére segítséget kellett adni. a gyors támogatásra azért volt szükség, mert biztosítani kell a tervezett nyári táborok megtartását, valamint annak a két nagy nemzetközi eseménynek a lebonyolítását is, amely szorosan kapcsolódik a Magyar-Európai Uniós Elnökség rendezvény sorozatához, fűzte hozzá a miniszter. Végül az időjárásról. A sok napsütést nappali gomoly felhőképződés zavarja, csapadék nem valószínű. A nyugati szelet északon, északkeleten kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható. Késő estére 16 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
gitári barangolás.
Mágia. Várj csak, kérlek, mondta az író. Elmondok én neked valamit, amiről még soha nem beszéltem. Egy időben azt hittem, tudok írni erről. De aztán mindig meghőköltem, utolsó pillanatban. Volt valami félelmes e felfedezésben. Olyasféle volt, mint mikor valaki egy újfajta málna szörp keverési titkát keresi, és aztán váratlanul mellékesen feltalálja a nitroglicerint. Arról van szó, hogy várj, hajolj közelebb, sokan járnak ebbe a kávéházba. Egy szóval, felfedeztem, hogy az írás mágia. Ne bámulj, ilyen riadtan és hitetlenül nem hibbantam meg. Legalábbis nem jobban, mint szükséges ahhoz, hogy az ember megértse, tökéletesen átlássa, és aztán elviselje az életet. Igen, igen, mondta, és összefont karokkal ült a kávéházi asztal mellett aggályos és komoly arckifejezéssel. Az írás mágia. Mi a mágia? Hát igézet, varázslat. Keverék, szóból, álomból, jelképből, érzésből. Keverék, bűvös jegyek egyvelege, melynek visszaható ereje van az életre. Éppen úgy, ahogy az életnek szóalkotó jelkép elevenítő ereje is van. Az élet nem csak anyagot és energiát termel szüntelenül, hanem álmot és jelzőt is. Továbbá szent számokat, melyeknek önmagukban van csak értelmük. Szavakat, melyek értéktelenek egy gyárban vagy egy irodában, de sorsdöntően alakítanak egy életet, egy jellemet. Az írás varázslat, ha nem tudnád. Ezen felül természetesen más is. Mesterség is, gyakorlat, nevelés, önkívület, derű, szórakozás, készség a nagyságra, a dagályra, az élet kóros önkívületének kifejezése, valami kongó és hörgő, s ugyanakkor valami egészen szűkszavú, csendes és végzetes. Mint mikor valaki a vérpadon azt mondja, igen, vagy tessék. Ez mind az írás. Együttesen. Semmit sem tudnak az emberek az írásról. Vesznek egy könyvet néhány hatosért, elolvassák és megállapítják, hogy tetszik vagy nem tetszik. Elmondják, hogy érdekes volt az új könyv, vagy megható. Vagy egyszerű, de igaz szóval szép. Nem tudják. Nem is tudhatják, mi van mögötte. Miféle anyagból készült, s mifajta varázslat az, mely írót és írást egybefűz az élettel. A kifejezés millió esélyét hozzáigazítja az élet millió esélyéhez. Nem tudják, milyen sorsszerű író és könyv számára mindaz, ami a téma körül van, lappangolálkodik, s néha előtör. És megelevenedik. Én sem tudtam sokáig. Most már gyanítok valamit. Elmondjam. Elmondom, mert úgysem tudom soha megírni. Itt volt például ez a dolog Valérral. Igen, igen, Valérral, aki a múlt héten főbelőtte magát. Figyelsz? Én is figyelni kezdtem, mikor Valér halál hírét olvastam a lapokban. Azt hiszem, egyetértünk, amikor azt mondom, hogy Valér író volt. Négy szem közt vagyunk, fölösleges egymás között szaporítani a szót. A világ értékelése közömbös a mi számunkra. A világ ismer nagy és kis írókat, ismer jó és mulatságos, fenkölt és unalmas írókat, mi csak egyféle rangot ismerünk. Az írói rangot. Vagy író valaki, vagy nem az. Ennyi a rangunk. A többi csak maszlag. Kóc és csepű. Hát Valér író volt. Te szeretted írásait? Engem untattak, és ugyanakkor izgattak ezek az írások. Minden sorát úgy olvastam, mintha kínai keresztrejtvényt fejtenék meg, én az olvasó holott nem is tudok kínaiul. Kissé nyugtalanított, hogy nem avat be teljesen témájába, mintha én az olvasó nem volnék eléggé felkészült, vagy tiszta szívű, vagy hősies ahhoz, amit ő kénytelen elmondani számomra. E viszonyban, Valér művei és az olvasó viszonyában volt valamilyen reménytelen elem. Természetesen sok rosszat is írt. Kocsiderékre való vacakot. Csak a műkedvelők írnak gondosan és hibátlanul remeket. Az író, az igazi, úgy árad, mint a vadfolyamok Dél-Amerikában. Rengeteg törmeléket és kacatot is sodor ez az áradás. Házletőket, medvetetemet, tutajokat, mesztelen emberekkel és behorpadt bádogedényeket. Az egészről van szó. És az egész mindig formátlan. Már kezdem hinni, hogy az ember legfeljebb sorokat írhat életében úgy egészen, igazán és tökéletesen. A műfaj mindig ott áll az író és mondani valója között. Ki kell szolgálni. De ezt te jobban érted. Mondom, Valér író volt. Tavaly nyáron egy este eljött hozzám. Már ez a látogatás is nyugtalanító volt. Írók nem szívesen keresik egymás társaságát. Az író gyanakvás, féltékenység, vád, nyugtalanság is, ugyanakkor teljes vágy megérteni a világot és mindent odaadni, hogy a világ is megértse őt. Nem vagyunk társas lények. Főként egymás számára nem vagyunk azok. Valér is úgy jött, mint akitől elloptak valamit, egy zsebórát, vagy egy érzést, és most helyszíni szemlét tart barátai lakásán, nem találja-e meg valamelyik fiókban az elveszett érzést, vagy tárgyat. Leült a falióra alá a karosszékbe. Lábát lógatta, és sokáig hallgatott. Aztán ezt mondta. Most már tárgyak is érkeznek. És megint elhallgatott. Nem zavartam fölösleges kérdésekkel. Nem mondta meg, honnan érkeznek a tárgyak. A Fokföldről, vagy Lisszabonból. Skünhevernek-e a vámházban? Nem mondta meg. De én sem vagyok egészen botfülű. Valamit én is értek a mágiához. És rögtön tudtam, hogy a tárgyak, melyek érkeznek, a valóság világából esnek át Valér műveinek világába. A két tartalom, a világ és a könyv tartalma kezd összekeveredni. Ezért ilyen nyugtalan Valér. Tudtam, hogy harmadéve dolgozik azon a nagy családregényen, melynek nincs is eleje, és soha nem lesz egészen vége, mint ahogy a nagy regényeknek általában nincs igazi kezdetük és végük, pontosabban vége lesz, akkor, amikor Valér életének is vége lesz, valamilyen formában. Talán úgy, hogy nem akar írni már, vagy meghal, vagy elhallgat, ami író számára egy és ugyanaz. Az író addig él, amíg ír. Aki ezt nem tudja, írjon operetteket, és járjon Karlsbadba minden nyáron, ez nagyon egészséges. Így is lehet élni. Sőt, írni is. Nem erről van szó. Valér lábát lógatta, és közömbösen nézett maga elé. Arról van szó, mondta, mintha válaszolna e néma kérdésre, orhangon kisésértődötten, hogy az írás megelevenít személyeket, akik a regényhez tartoznak, mozgósít alakokat, akik addig csak éltek valahol, s rézöntők voltak, vagy nagynénik, vagy szépnők, vagy tábornokok, és nem tudtak semmit a végzetükről. Mikor az ember írni kezd valamiről, az emberek, akik a témakörhöz tartoznak, egyszerre nyugtalanok lesznek, és valamilyen módon jelentkeznek. Az egyik levelet ír, a másik találkára hív, a harmadik ajándékot küld, mint egy kegyelmet könyörög, meg akar vesztegetni. A könyvről nem tud még senki, csak ők. A könyv nem jelent meg nyomtatásban. Ott hever a fiókban. Nem ismeri más, csak én, az író, takarítónőm, aki néha belenéz, de aztán elunja olvasni, s ők, az emberek, akik egyetlen sorát sem olvasták még, de az a rejtélyes, finom és kegyetlen hívás, ami az írás, hatni kezd rájuk, a messziben, a szomszédházban, vagy a szomszéd földrész egyik városában. Sorsuk alakulni kezd, egyszerre elmennek hazúrról, vagy csinálnak valamit, amit nem lehet megérteni, és én mindezt tudom, és nem is tudom. Én is csak alak vagyok, a regényben és az életben. Végrehajtok valamit. A mágia egyik szerves alkotója vagyok, egyszerre író, téma és alak, végzet és ítélet végrehajtó, vajákos és sordíjas. Ezért lesz nyugtalan a világ, melyet az író megérint. Tudod, mint mikor fény hull a mély vízbe, s a puha, síkos testű állatok lengő, hassal és lógó uszonyokkal siklani és cikázni kezdenek. Ezt a mély vizet, az élet sötét és varázsos alvilágát érinti meg a mágia. Most félek. Miért? Kérdeztem. Mert Tamás olyan különösen viselkedik, mondta Valér. Fejét tenyerébe rejtette, s megint elhallgatott. Később ezt mondta még. Mondom, leveleket is írnak. Egyesek névtelenül, mások valamilyen ürüggyel. Van, aki pénzt kér. A másik egyszerűen csak azt óhajtja, hogy váltsam meg bal sorsától. A harmadik ajánlkozik, hogy hajlandó velem Dél-Amerikába utazni és új életet kezdeni. Mind nyugtalanok. Velem együtt, mert az írás mágiája áthatotta életünket. Az ember soha nem tudja, milyen anyagot érint meg a világban, mikor megelevenít egy sorsot, leír egy mondatot. Tamás, emlékszel a második kötet végén, tavaly össze jelent meg. A fiókban felejt egy revolvert, mikor elmegy a szülői házból. Hát én ezt a revolvert tegnap megtaláltam. Hol? Kérdeztem elképedve. Egy fiókban, mondta komolyan. Egy fiókban, melyet évtizede nem nyitottam ki. Egy fiókos szekrényben, amely nagybátyám hagyatékából maradt rám, tudod, Ervin hagyatékából, aki 20 év előtt elköltözött Perúba. Soha nem kutattam ebben a szekrényben, soha nem volt revolverem, sem másféle fegyverem, minek nekem fegyver? Az én fegyverem a toll, mint a vezércikkekben mondják. Belga a pisztoly ez. Régi, de kitűnő, békebeli minőség. Ez a lelet kissé megijesztett. Elővettem a regényt, és olvasni kezdtem. Általában nem szoktam olvasni műveimet. Az ember úgy megy vissza saját regényébe, mint ahogy a gyilkos visszasompolyog a tetszín helyére. Mindenfelé áldozatok hevernek. Minden oldal baljósan ismerős. Minden soron az élet valamilyen cafatja tapad. A sor elébb élet volt, aztán sor lett belőle, s lehet, hogy egy napon megint élet lesz. A közönség ezt nem értheti. Az ember öklendezik, mikor felnyitja egy régi könyvét. Olyan bizalmasság ez, mely mélyebb és titokzatosabb, ingerlőbb és csömörrel telítettem, mint a test és lélek minden bizalmassága. De most fel kellett nyitnom a regényt, s megtudtam, hogy Tamás ilyen fiókos szekrényben felejtette a pisztolyt. Egy belga pisztolyt. Így olvastam a regényben, melyet nagybátyjától örökölt, aki külföldre költözött. Mit szólsz ehhez? Azt feleltem, nincs ebben semmi különös. Az írói gondolkozás szerkezete néha megelevenít munkaközben ilyen félig elfeledett emlékeket. Valér tudott a nagybácsiról, a fiókos szekrényről és a pisztolyról, s írás közben elhelyezte a regényben a kellékeket, mert szüksége volt mindenre. Igen, mondta nyugtalanul, de a pisztoly 6 lövetű, és az egyik golyó hiányzik. Érted már? E pillanatban én is nyugtalankodni kezdtem. Értem, mondtam. És te ezt nem tudtad? Nem, mondta. Becsületemre mondom, nem tudtam. Most már emlékeztem én is a regényre. Igen, a regény végén Tamás, a regényhős, ott felejt egy pisztolyt a fiókos szekrényben, egy pisztolyt, melynek hiányzik egyik golyója. És ez a hiányzó golyó a nyitja és magyarázata az egész regénynek. Ez a hiányzó golyó magyarázza meg Valér regényében Tamás, a regényhős sorsát. Ez a hiányzó golyó kioltott egyszer egy ember életet. És ennek a halottnak emléke árnyalja be a regényhőseinek életét. Most már értettem. És megvallom, rosszul éreztem magam. Hát aztán elment Valér, mondta az író. Többé nem is hallottam róla. Csak az újságban olvastam a múlt héten, hogy főbelőtte magát. A lapok részletesen megírták az öngyilkosságának körülményeit. Régi módi belga pisztollyal lőtte főbe magát, és a rendőri bizottság megállapította, hogy a 6 lövedék közül 2 hiányzott. Ezt a kis részletet is megemlítették a lapok, mint érdekességet. És megírták, hogy a híres író egyetlen lövéssel ölte meg magát. Érted most már? Igazad van. Én sem értem tökéletesen. Mikor ébren vagyok, nem értem. Véletlen mondom. Valérnak rossz volt az idegzete, szeretett képzelődni. Ébren nem akarok hinni mindebben. De Pascal azt mondja, emlékezel arra a szívszorító és megható részre a gondolatokban, hogy az élet világos éber fele sem más, mint egyfajta álom. Olyan, mint amikor az ember álmában azt álmodja, hogy álmodik. Sok tükör van mögöttünk, és mindegyikből integet felénk egyfajta torz és ismerős végzet. Mi az írás? Mi az élet? Mi az ébrenlét és mi az álom? Mi a világ és mi a képzelet? Írók vagyunk. Az a dolgunk, hogy feleljünk e kérdésekre. Hiszed-e, hogy nem csak az író alakítja a regényt, hanem a regény is alakítja az író életét? Nietzsche szerint az örvény visszanéz arra, aki sokáig bámul az örvénybe. De ez már közhely. Lehet, hogy a regényhős egyszer visszanéz az íróra, aki felkeltette körülötte a mágikus létezés árnyait, s visszahat álomszerű sorsával az alkotó sorsára. Fegyvert nyom a kezébe annak, aki fegyvert nyomott a kezébe. Bosszút áll azon, aki elővarázsolta a semmiség alvilágából, s egyfajta életet és sorsot adott neki. Lehet mindez. Nappal nem lehet a kávéházban. De nappal és éjszaka között is van egyfajta térfogat. Érted már? Ez a térfogat a mágia. Néha félek kissé ebben a másik világban. Elhallgatott. Rossz kedvűen mondta. Valami derűset kellene írni. Boldog emberekről, akiknek pénzük is van, és egy szép hajón utaznak narancsligetes partok felé. Valami ilyesmit. Az élet nem adja ezt nekem, az írónak amúgy sem. De talán adja a mágia. Vagy azt hiszed, nincs olyan erős mágia a világon, amely boldogságot adjon az embernek? Pascal, aki kitűnő író volt, így hitte. Igaz, mondta sóhajtva. El is pusztult 39 éves korában.
Elhangzott Márai Sándor, a Magány című írása. Felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Windsori kastélyban a pápa krikett csapata játszott a király csapatával. Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, a helyi egyház közleménye. Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
A Windsori kastélyban a pápa krikett csapata játszott a király csapatával. Ferenc pápa és Károly király üzenetet küldött a krikett csapataik mérkőzése előtt. Szerdán a vatikáni krikett csapat a Windsori kastélyba utazott, amely Károly király és a királyi család különböző tagjainak otthona. Ott a King's Eleven nevet viselő, a brit uralkodó háztartásának tagjaiból álló krikett csapattal mérkőztek meg. A játék a brit csapat győzelmével végződött. A mérkőzés a vatikáni csapat a Light of Faith, a hit világossága Egyesült Királyságbeli turnéjának csúcspontja volt. 2014-es alapítása óta ez a 10. külföldi útjuk, amely során az England Seniors csapatával és a St. Mary's University csapatával is megmérkőzött. A meccs előtt Eamon O'Higgins atya a vatikáni csapat menedzsere felolvasta Ferenc pápa üzenetét. A Szent Atya üdvözletét küldte mindkét csapatnak, és reményét fejezte ki, hogy az esemény alkalmat ad a testvéri szolidaritás hídjainak építésére, a keresztények egységének előmozdítására és a nagylelkű jótékonysági kezdeményezések elősegítésére. Károly király is üzenetet küldött erre az alkalomra. A brit uralkodó rámutatott, hogy ez volt a 4. meccs a Vatikán és a királyi csapat között. Örömének adott hangot, hogy a két felet ismét összehozta a krikett szeretete. Megjegyezve, hogy a Vatikán a jelenlegi bajnok, miután megnyerte az előző meccset, a király hozzátette, hogy nagyon várja az eredményt. O'Higgins atya egy levelet és érmet is átadott Sir John Spurling brit üzletembernek, a vatikáni krikett csapat patronusának. A levélben, amelyet Tolentino de Mendonça bíboros, a krikett csapatot felügyelő vatikáni dikasztérium prefektusa írt, megköszönte Sir John rendkívül nagy lelkű támogatását. A bíboros ezután hangsúlyozta a csapat sportdiplomáciai tevékenységének jelentőségét abban a helyzetben, amit Ferenc pápa a részletekben zajló harmadik világháborúnak nevez. Erre a témára Chris Trott, az Egyesült Királyság szentszéki nagykövete is utalt a vatikáni rádiónak adott interjújában. Elmondta, hogy a mérkőzés nagy visszhangot váltott ki számos szinten, politikai és vallási szinten egyaránt. A sport barátságokat épít és akadályokat dönt le, és ez a mérkőzés remek példa erre, hangsúlyozta a brit szentszéki nagykövet.
Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, figyelmeztet a helyi egyház. Szabadon engedték Emmanuel Szentéliát atyát, akit múlt vasárnap raboltak el banditák, akik megtámadták Gressiét és 20 szemét megöltek Port-au-Prince közelében. A kiszabadulás híra az érsekségről érkezett, mely a hatóságoktól azt kéri, hogy vessenek véget az erőszaknak, és állítsák vissza az élethez való jogot. Újra szabad a keresztelő Szent János plébánia papja, a múlt vasárnap elrabolt Emmanuel Szentéliát atya, akiért sajtóértesülések szerint nem fizettek váltságdíjat. Legalább 20 embert megöltek a Vivre Ensemble együtt élni fegyveres banditák által végrehajtott támadásban, melyet a korábbi rendőr Jimmy Cherizier vezetett a Gressiei rendőrségi alállomás ellen. Az ő szerepét meghatározónak tartják a Haitin kialakult kaotikus helyzetért, mint ahogy ő követelte Ariel Henry elnök lemondását, ami márciusban bekövetkezett. Gressiében a fegyveres csoportok lakóhelyeket gyújtottak föl, és pánikot keltettek a közösségen belül, annak ellenére, hogy már több napja jelen van a Kenya által vezetett békekontingens. A rendőrség azóta újra ellenőrzése alá vonta az állomást. A Port-au-Prince érsekség felháborodásának és fájdalmának adott hangot a helyzet miatt, ami a rossz erőinek eluralkodását mutatja a haiti társadalmon. Július 1-jei közleményében a főegyház megye minősíthetetlen, halálos erőszak cselekedetnek nevezte a történteket. Az elrabolt papot úgy jellemezték, mint olyan lelkipásztort, aki soha nem hagyta magára a közösséget, melyért felelős, mindig kész volt segíteni és szolgálni. Az esetből világosan látszik, hogy a fővároshoz tartozó egyes környékek még mindig kikerülnek a rendfenntartó erők irányítása alól, mutatott rá a Port-au-Prince-i érsekség, mely felháborítónak tartja, hogy semmibe veszik a lakosság tagjainak jogait. A főegyházmegye közleményében együttérzéséről biztosítja az áldozatokat és hozzátartozóikat, majd az állami hatóságokhoz fordul, hogy sürgősen cselekedjenek és vessenek véget az erőszaknak, állítsák helyre az élethez való jogot Haitin. Június végén érkezett Haiti fővárosába, Port-au-Prince-be az első kenyai rendőr kontingens, amelyet a bűnbandák elleni küzdelem támogatására vezényeltek a karibi országba egy májusban kötött kétoldalú megállapodás alapján. Indulásuk előtt William Ruto, kenyai államfő találkozott a misszióban résztvevő rendőrökkel. Az árt körű rendezvényen Ruto az elnöki hivatal tájékoztatása szerint azt hangoztatta, hogy a küldetés az egyik legsürgetőbb és legfontosabb világszolidaritási misszió. Az ENSZ biztonsági tanácsa tavaly októberben Haiti kérelmére engedélyezte egy 3000 fős nemzetközi rendőrségi misszió odavezénylését. Kenya vállalta ennek a vezetését és azt, hogy 1000 emberrel hozzájárul a küldetéshez. Haitin évtizedek óta ingatag a belpolitikai helyzet. Hónapok óta kegyetlen bűnbandák tartják rettegésben az országot, főleg a fővárost. Az ENSZ szerint Port-au-Prince területének mintegy 80%-át már ellenőrzésük alá vonták, és próbálják kiterjeszteni befolyásukat az állam más részeire is. Az erőszak hullám tovább súlyosbítja az amúgy is sanyarú ellátási helyzetet. A Karibi-szigetország 11 millió lakosának csaknem fele számára nem biztosított az élelmiszerellátás. Reménykedünk a változásban, és hogy a rendőrkontingens békét hoz, de attól tartunk, hogy a békéhez az út a bandák elleni háborún át vezet, melyek nem fogják egykönnyen megadni magukat. Nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Francesca Rava, a Rava alapítvány elnöke, amely két kórházat igazgat Haitin. Annak ellenére, hogy az erőszak továbbra is tombol az országban, az új elnök Gary Conille júniusi megválasztása reménykeltő, mert újra megnyitotta a repülőteret és több kommunikációs csatornát. Francesca Rava elmondta, hogy a gyermekek alultápláltsága és az őket sújtó fertőzések jelentik a legsürgősebb egészségügyi kihívást, a lőfegyverek által okozott sérülések nagy számán túl.
Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A szudáni katolikus püspöki konferencia ülése után június 30-án kiadott közleményükben a püspökök vízharangot kongatnak a szudáni társadalom szerkezetét szétmorzsoló erőszak és gyűlölet hihetetlen mértéke miatt. Nem tudunk elhatárolódni attól, ami Szudánban történik az országban 2023. áprilisában kitört háború óta, hangsúlyozzák a szudáni katolikus püspökök, akik a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről beszélnek. A szudáni és dél-szudáni katolikus püspöki konferencia szombaton a Dzsubában lezárult találkozót követően kiadott közleményében a főpásztorok a háború leállítására, a humanitárius segítségnyújtásra, a béke támogatására és a konfliktus utáni rehabilitációra, rekonstrukcióra és a traumák gyógyítására való felkészülésre szólítanak fel. A szudáni fegyveres erők és a gyors reagálású támogató erők félkatonai szervezet közötti hatalmi harc 2023. áprilisában széleskörű konfliktussá fajult. Óvatos becslések szerint a konfliktusban legalább 15.500 ember vesztette életét, míg egyes becslések szerint akár 150.000 ember is meghalhatott. Szudán már a konfliktus előtt is súlyos humanitárius válságot élt át, közel 16 millió ember szorult humanitárius segítségre. Jelenleg 25 millió ember Szudán lakosságának több mint fele szorul rá, köztük mintegy 12 millióan, akik otthonuk elhagyására kényszerültek, és akik jelentések szerint visszaélések áldozatai a humanitárius jog teljes figyelmen kívül hagyásával. A szudáni püspökök azt írják sajtóközleményükben, hogy a szudáni társadalom szövete szétszakadt, az emberek sokkos, traumatizált állapotban vannak, és teljesen megdöbbenve állnak az erőszak és a gyűlölet mértéke láttán. Ez nem egyszerűen két tábornok háborúja, olvasható a nyilatkozatban. A hadsereg elválaszthatatlanul beágyazódott az ország gazdasági életébe, és mind a szudáni fegyveres erők, mind a gyors reagálású támadó erők rendelkeznek a szudáni és a nemzetközi gazdag elithez tartozó személyekből álló hálózattal és kartelekkel, akik hasznot húznak a gazdaság különböző ágazatai feletti ellenőrzésükből. Azon túl, hogy a püspökök a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről szólnak, rávilágítanak arra, hogy az emberek borzalmas humanitárius katasztrófát szenvednek el egy olyan helyzetben, amelyben még csak a nyoma sem látszik a béke iránti párbeszéd fényének, ami reményt adhatna a szudániaknak. Aggodalmukat fejezik ki, amiatt, hogy a harcoló felek vezetői nem állnak készen a békére. A főpásztorok szerint eljött az idő, hogy gondoljanak a népre és a nemzetre, megegyezve, hogy minél többen szóródnak szét, annál inkább nő a gyűlölet a különböző szudáni etnikai csoportok között. A szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia közös nyilatkozatában a főpásztorok hálájukat fejezik ki Ferenc pápának, amiért többször is kifejezte aggodalmát Szudánnal és szomszédjával kapcsolatban, valamint a békéért és a menekültek védelméért szóló felhívásaiért. Felemelik szavukat a Szudánban ártatlan civilek ellen elkövetett atrocitások elítélése érdekében. Elítéljük a civilek meggyilkolását, megerőszakolását és kifosztását bármely oldal részéről, és felhívást intézünk a felelősségre vonásért bűneikért. Végül csatlakoznak a pápa felhívásához a békére és a párbeszédre, valamint felhívást intéznek a harcban résztvevőkhöz, hogy tegyék le a fegyvert, és kezdjenek érdemleges béketárgyalásokat.
A keresztény botrány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Első hallásra és olvasásra talán botrányosnak tűnhet a következő kis történet, amelyet Carlo Maria Martini bíboros mesélt el egyik alkalommal. A történet egy házasságra készülő olasz ifjú párról szól, akik előre megbeszélték a plébánossal, hogy mivel nincs elég pénzük, egy kis ünnepséget tartanának a templomkertben a szentmise után, aztán hazamennek. Igen ám, de a szertartás után annyira kezdett esni az eső, hogy megkérték a plébánost, engedje meg, hogy a kis ünnepséget a templomban tarthassák meg. Szegény atya nem tudta, mit évő legyen, nem igazán örült, hogy fogadást rendeznek a templomban, sajnálta is őket, ők pedig megígérték, hogy megesznek egy kis süteményt, isznak kis bort, énekelnek kicsit, s aztán hazamennek. Meggyőztik az atyát, és fél órán belül már nagy ünnepelgetés folyt a templom falain belül. Mindenki jól érezte magát, a plébános viszont tele volt feszültséggel, fel alá járt a segrestjében, háborogva a társaság keltette zaj miatt. Ekkor bejött a segédlelkész, és megkérdezte tőle, hogy miért olyan feszült. Már hogy ne lennék feszült, hát nem hallja a lármát, válaszolta plébános. Nos, atya, ezeknek az embereknek valóban nincs hova menniük. Tudom, válaszolta plébános, de mégis miért csapnak ilyen zenebonát? Nos, atya, ugyebár nem szabad elfeledjük, hogy Jézus is jelen volt egy esküvőn, próbálta vigasztalni a segédlelkész az ideges papot. Tudom, jól tudom, tisztelendő atya, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői banketten, de ott nem volt oltári szentség. Nem szeretnék belemenni a történet elemzésébe is, megállapítani, hogy kinek volt és kinek nem volt igaza, mint ahogy az sem, hogy túlzásba vitték-e a vendégek az ünneplést. Nyilván lehet vitatkozni vele, de én inkább ezt most egyfajta ébresztőnek szánom az évközi 14. vasárnap evangéliumi szövegrésze kapcsán, hogy felülvizsgáljam Istennel való kapcsolatomat. Bármennyire botrányosnak is hangzik, tényleg vannak közösségeink életében olyan esetek, amikor a szentségimádás fontosabb, mint a Jézus Krisztussal való kapcsolat. Értem ez alatt azt, hogyha egy szentségimádás után nem változik semmit keresztény életem, és minden a megszokás mentén zajlik tovább, akkor botránkoztatok igazán másokat. Aztán van, amikor az ima fontosabb, mint a szeretet. Értem ez alatt azt, hogy rendszeresen elvégzem imáimat, részt veszek a szentmisén, de nem lépek előre a szeretet gyakorlásában. Nem botrány ez? Aztán van olyan is, hogy Isten fontosabb, mint a szomszéd. Értem ez alatt azt, hogy kapcsolatot tartok Istennel, de haragban vagyok a szomszéddal. Bizony, ez is botrány. Amikor Jézus saját hazájában tanít, a názáretiek először elcsodálkoznak bölcsességén, erőt vesz rajtuk az ámulat és a döbbenet, de aztán elutasítják őt. Egy olyan képhez ragaszkodnak, amelyet kialakítottak őróla, és amikor Jézus nem felel meg az általuk alkotott képnek, akkor visszautasítják, elutasítják őt. Megcsodálják, majd visszautasítják. Krisztus megismerése a csodálattal kezdődik, de nem rekedhet meg ezen a szinten. Ha meg akarom ismerni Krisztust, mindig el kell dobnom egy régi képet, felül kell vizsgálnom hiedelmeimet, különben a jól megismert vallásos ismeretek is akadályá válhatnak. Amikor Krisztus meghív az ő követésére, azt kéri, hogy bízzam rá magam és hagyjak mindent magam mögött. Mindent. Még az addig biztosnak vélt dolgokat is. Csak az ő arcát szemléljem. Az ő szavait fontolgassam elmémben és szívemben, s akkor kezdődik el az igazi változás. Az őszinte megváltozás. Továbbra is fontos lesz a szentségimádás, de nem azért, mert kötelesség, hanem azért, mert tudom, hogy az ő jelenléte járja át azt a kisostyát, amely előtt térdelek és imádkozom. Kevesebbet beszélek majd, és többet hallgatom őt. Ebből aztán következik az is, hogy szentségimádás után egészen másként tekintek a hozzám közel állókra, és jobban szeretem őket. Honnan tudom, miből érzem meg, hogy a változás, a megváltozás útján járok? Ha megszületik bennem a belső béke, és gyakrabban hallom a Szentlélek sugallatát, akit Krisztus küld nekem. Vizsgáljak felül mindent, újra, meg újra. Akkor is, ha el kell engednem minden korábbi hiedelmet és hamis képet, akkor is, ha mindez botrányos. Mert a radikális Krisztus követésben a botrányosnak tűnő lépéseket is vállalnom kell, amelyek kimozdítanak megszokásaimból. A botrány azonban csak a felszínen élőknek botrány. Krisztussal élni nem botrány, még ha kifelé annak is látszana. Vállalom?
A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Te vagy a fény már, fényünk,
A nap verse.
Fáj Ferenc. Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdig harmatos. És ránk gondol. Kik tűzben élünk itt lens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek, rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten tértén hűs harmat ragyog.
Fáj Ferenc Kánikula című versét Babócsai Réka mondta el. Fáj Ferenc költő az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja. 1921-ben született. Elemi iskoláit Pécelen végezte. Középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően jutason kiképző tisztnek nevezték ki. A II. Világháború alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Hazakerülése után Kőbánya elöljáróságán dolgozott, mint tisztviselő. Rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internálták, majd letartóztatták. Az ávón annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban. Közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiú és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó is volt. Sokáig élt nagy szegénységben. Végül Torontóban helyezkedett el az iskolaszéknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határgyőző és Gyöngyös Imre méltatta. 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei. 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József írt dallamot, és Mondjátok el címmel egy CD lemezen is megjelentette.
A nap imája.
James Irving űrhajós imája a Holdon. Ha megszólítalak, Uram, tudom első kérdésed hozzám. Szükséged van rám? S mindjárt válaszolsz. Itt vagyok. Nem láthatsz meg, de én vagyok a fény, amelyben mindent látsz. Nem hallasz, s mégis kezed ereje vagyok. Cselekszem akkor is, ha nem ismerem útjaimat, és alkotok akkor is, ha művemet nem ismered.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.